Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Jézus Krisztus Isten fia, isteni lény, Isten. Ezt nem csak az evangélisták jelentik ki róla, ő maga személyesen is kijelenti önmagáról. Jézus Isten. Isten, aki megjelent a földön, és mintegy 30 évig itt lakozott, 3 évig pedig nyilvánosan működött. Ő az Isten fia. Mi volt ez a pár év a föld több milliós, az emberiség több tízezer éves történetében? Egyetlen villanás, olyasmi, mint amikor a filmrendező, a film megteremtője egy pillanatra magát is beleírja a történetbe, mint például Hitchcock vagy a magyar Várkonyi Zoltán. Pár esztendő, egyetlen villanás a történelemben, de azóta is 2000 éve ettől hangos a világ. Na, erről a villanásról beszélek én ma. A János Evangélium 5. fejezetének elején arról olvasunk, hogy Jézus meggyógyít egy 38 éve beteg béna embert a Betesda fürdőnél. Mivel szombatnapon tette ezt, az ott lévők fölháborodtak, és Jézus pedig ezt mondta nekik az 5. fejezet 17-es versben. Az én atyám mindmáig munkálkodik, és én is munkálkodom. Ez a kijelentés látszólag, de csak látszólag, ellentétben áll a teremtés 7. napjáról szóló mondattal, a teremtés könyve 2. fejezet 2. versében, amely szerint e napon a teremtést bevégezve Isten úgymond megszűnt minden munkájától, avagy bevégezte művét. Ám világos, hogy ez a minden itt Istennek a teremtő tevékenységére vonatkozik, hiszen jól látjuk, hogy Isten ezután is, a teremtett világban is, az egész történelemben bizony tovább munkálkodik, fenntartja a teremtett világot, gondoskodik teremtményeiről, gyógyít, gyakorolja kegyelmét, irgalmát. Na, Jézus erre hivatkozik, hogy ugyanezt teszi ő is. Vagyis nem gyengíti meg a szombat törvényét, nem mondja, hogy az már elmúlt és nem érvényes többé, hanem ellenkezőleg, éppen hogy visszaállítja a szombat, vagy számunkra a vasárnap, a 7. nap eredeti értelmét. Mi volt ez az eredeti értelem? Mit akart Isten a 7. nap törvényével? Azt, hogy az ember függessze fel e napon a világban való sürgésforgását, köznapi tevékenységét, és csak ő rá figyeljen. Őt dicsőítse, tisztelje, és igenis végezze az ő cselekedeteit, a szeretet cselekedeteit. Ez volt a szombattörvény eredeti értelme. Ezért például nem volt tilos szombaton körülmetélkedni, hiszen az az Isten népébe való beiktatás jele, szentsége volt, Isten munkája volt, és ezt szabad volt tenni. De úgy látszik, erre az időre, a Krisztus utáni első századra ez a szemlélet megváltozott. Felváltotta egy rideg formalista, a törvény lényege helyett annak külsőségeire figyelő magatartás. Jézus azonban, mondja ő maga, amikor szombaton gyógyít, akkor éppen, hogy Isten dolgát cselekszi, a szombat eredeti rendeltetését, az élet megmentését, szolgálatát, és akik őt ezért kárhoztatják, azok magát, Istent kárhoztatják. Ez döbbenetes, mert éppen az, ami eredendő célja szerint Isten megdicsőítése volt, maga a 7. nap, az lett eddigre a magasságbeli káromlására. Az elf, amit itt a 17-es versben az Úr kimond, az, hogy ő aztán semmi mást, csakis az Atya dolgait cselekszi. És ezt fogja általánosítani majd a következő beszédében a 19. verstől a 30-ig. Mert mi történik? Olvasom most még csak a 18-as verset. azt mondja. Ezért a zsidók még inkább életére törtek, mivel nem csak megszegte a szombatot, hanem az Istent is atyának mondta, és így egyenlővé tette magát Istennel. Tehát így a zsidók. Itt kezdődik, erre válaszol Jézus védő beszéde, ez a bizonyos 19-től 30-ig terjedő szakasz. Olvasom. Jézus azt felelte nekik, bizony-bizony mondom nektek, a fiú nem tehet magától semmit, hanem csak azt, amit lát, hogy az atya cselekszik, mert amiket ő tesz, azokat cselekszi ugyanúgy a fiú is. Az atya ugyanis szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit tesz. Ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok, mert amint az atya föltámasztja a halottakat, és életre kelti, úgy a fiú is életre kelti, akiket akar. Az atya nem ítél meg senkit, az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki tisztelje a fiút, mint ahogy tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, az atyát sem tiszteli, aki őt küldte. Bizony-bizony mondom nektek, aki az én igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem jut ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom nektek, eljön az óra, és már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát, és akik meghallották, élni fognak. Mert, amint az atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. És hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mivel ő az emberfia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amikor mindnyájan, akik a sírokban vannak, meghallják az ő szavát, és előjönnek, akik jót tettek az élet föltámadására, akik pedig gonoszat tettek az ítélet feltámadására. Én nem tehetek magamtól semmit. Amint hallok, úgy ítélek, és ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Eddig a János evangélium, eddig Jézus szavai. Azzal a váddal kapcsolatban, amiből az egész kiindult, hogy úgymond Jézus egyenlővé tette magát Istennel, hát ezzel kapcsolatban Jézus és az atya viszonyának a kérdését kell nekünk megfogalmazni. Miképpen Isten Jézus? És miképpen lehet az, hogy az atya Isten, és a fiú Jézus Isten, és ők ketten mégsem kettő, hanem egyetlen Isten. Hát hogy van ez? Előjáróban el kell valamit fogadnunk. Vannak a hitünkben úgynevezett abszolút misztériumok, olyanok, amelyeket a kinyilatkoztatás tudtunkra ad, de nem magyaráz meg, mert nem fognánk fel. Ilyen a Szent Háromság titka, az, hogy az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek egy közös lényege van, az, hogy Isten, és ez az egy lényeg, az istenség, három személyben áll fönn. Hogyan? Nincs magyarázat. Hisszük, mert Isten tudtunkra adta, és mert ő éppen eleget bizonyította, hogy mennyire szava hihető mindenben. Tehát ezt hisszük. Abszolút misztérium, a három személy eredés módja egymástól. Mi az, hogy a fiú születik az atyától, a Szentlélek meg származik, vagy leheltetik az atyától és a fiútól? Mi az? Aztán ilyen misztérium az, hogy Jézus Krisztus egyetlen személyében kettő természet van, tökéletes Isten és tökéletes ember. Aztán ilyen még a feltámadás mikéntje, amit ugye senki se látott, csak magát a feltámadottat, vagy ilyen a szűztől születés. No, szóval ezek abszolút misztériumok. Ezekről mondja az írás az öt könyv vége felé, a második törvénykönyv 29. fejezet 29-es versében azt mondja, hogy a titkok, mármint az abszolút misztériumok, az Úréi, ami Istenünkéi, amik ellenben, szól a folytatás, amik ránk és gyermekeinkre tartoznak, azok a kinyilatkoztatott dolgok. Hogy ezeknek minden szavát megtartsuk. Hát ez világos beszéd. Ilyenféle, majdhogy nem abszolút misztérium, az atya és a fiú viszonya is. Annyit tudhatunk róla, amennyit a Biblia elmond, és amennyit ebből az egyház kihámoz, ennyit és nem többet. De a helyzet épp a Biblia alapján egyáltalán nem reménytelen. Közelebb tudunk kerülni Jézus istenségének a misztériumához. Ahhoz, hogy akkor hát milyen Isten ő, és miképpen Isten ő. Hogyan? A messiás eljöveteléről, arról, hogy ki lesz ő, milyen lesz, miket cselekszik, sőt, hogy hol kell megszületnie, és így tovább, az Ószövetségben a messiási proféciák szólnak. Hát most ezek közül emelek ki kettőt, mindkettő jól ismert. Az egyik, az Immanuel profécia, Izajás könyve 7. fejezet. Íme a szűz fogan, és fiút szül, és Immanuel lesz a neve, ami azt jelenti, velünk az Isten. Most csak eddig veszem, jó? Hát ugye tudjuk, hogy Jézusnak nem lett a neve Immanuel egyáltalán, hanem az, hogy Jézus, meg az, hogy Krisztus. Úgyhogy ez az Immanuel, ez nem az ő szorosan vett személy neve, mint talán gondolná valaki a proféciából, nem, hanem más. Az ő lényege. A lényege az, hogy Immanuel. Isten, de nem valami elvont távoli hatalom, avagy világerő, hanem ő a velünk lévő Isten. Az Isten, amint az emberekkel van. És ez a Jézus lényege. Az Immanuel. És csodás módon Jahve pontosan így mutatkozott be Mózesnek az égő csipkebokorból, amikor először találkozott vele, kivonulás könyve, 3. fejezet, 14-es vers. Ehje, Áser, ehje. Héber mondat. Két egyaránt igaz jelentése van. Isten azt mondja, én vagyok az, aki vagyok. Én vagyok a van, a lét, a létező. Ez az egyik. De minket most a másik érdekel, a másik jelentés. Én vagyok az, aki veled vagyok. Veled, Mózes, veletek vagyok, emberekkel vagyok. Így mutatkozik be Isten. Tehát ő nem valami elvont kozmikus teljességként, és nem minden aspektusában megismerhetőként mutatja be magát, hanem olyannak mutatkozik, ahogy számunkra van, ahogy számunkra van, ahogy az ember felé fordul, megmentőként, szabadítóként. Na most Jézus pedig ezzel az Istennel azonos, Immanuel, a velünk lévő Isten, ez neki a lényege. A második profécia Izajás 9. fejezetében található. Gyermek születik nékünk, mondja a proféta, és hozzáteszi, nem ismétlésként, hanem újdonságként. Fiú adatik nékünk. Fiú. Ez pontosan Jézus Krisztus isteni státusza, hogy ő a fiú. Istennek fia. A fiú Isten. Vagyis olyan, aki mindent kap. Magától nincs neki semmije, mindent. Egész létét, istenségét, hatalmát, erejét. Az atyától kapja, fiú. Ez Jézus Krisztus isteni személyiségének a kulcsa, hogy ő a fiú, és a János itt is, meg még több helyen erről ír. Nem véletlen, hogy amikor a Máté 16. fejezetében Péter megvallja Jézusnak, te vagy a messiás, az élő Isten fia. Na akkor Jézus kijelenti, hogy igen, ő erre, mint kősziklára, erre az igazságra építi fel az egész egyházát. arra, hogy az emberek számára ő az atyának fia. Erre építi az egyházat. És ebben a Jézus beszédben, itt a János 5. fejezetében is ő többször erre hivatkozik, mert ilyeneket mond: a fiú nem tehet magától semmit, hanem csak azt, amit lát, hogy az atya cselekszik. Mert amiket ő tesz, azokat cselekszi ugyanúgy a fiú is. Amint az atya föltámasztja a holtakat, és életre kelti, úgy tesz a fiú is. Az atya az ítéletet egészen átadta a fiúnak. És így tovább, és így tovább. Ezt mondja el Jézus 12 féle formában. Lássuk tehát újra a Betesda fürdőnél Jézust ostorozó emberek mondását, hogy vajon Jézus tényleg egyenlővé tette magát az atyával? És hát rájövünk arra, hogy ez egy rossz mondat, hibás mondat. Mert amit a fiú, Jézus, az atyától kap, amit tőle lát és hall, amit az atya akar, ő azt teszi, és nélküle pedig nem tesz semmit sem, meg nem is tehetne. Vagyis Isten, az atya tette őt egyenlővé magával, nem pedig ő tette egyenlővé magát Istennel. Tényleg egyenlő vele? Tényleg egyenlő vele? De azért, mert az atya tette őt egyenlővé magával. Pont. Kész. Ennyi. Csak hogy az egyenlőség az nem azonosság, és nem egyformaság. Hát minden ember egyenlő, nem igaz? De természetesen nem azonos, nem egyforma, hanem nagyon is különbözőek. Jézus a fiú, ezt különbözteti meg az atyától, akivel egyébként egyenlő. Fiú, azaz mindent kap. Azt mondja, az atya adta nekem, az atyától kaptam, tőle láttam, tőle hallottam. Ezt ismételgeti folyton ebben a fejezetben. De amit így kap, az aztán mindörökre már az övé. Ez, hogy a fiú, Jézus, egyenlő az atyával, de nem azonos vele, ez a helyes mondat. És ez a felismerés segít feloldani azokat a látszólagos ellentmondásokat, amelyek istenségéről szólnak szerte az evangéliumokban, meg a levelekben. Azt mondja, én és az atya egy vagyunk. János 10.30. És ezzel látszólag ellentétben, a 14.28-ban pedig ezt mondja, az atya nagyobb nálam. Hát most akkor mi van? Egyek, ugyanakkor az egyik mégis nagyobb? Hát igen. Mind a két állítás igaz, csak más-más aspektusát világítják meg Jézus istenségének. Az atya és a fiú egy, mert egy a lényegük, vagyis a miben létük. Az, hogy Isten. De másfelől, az atya valóban nagyobb a fiúnál, amennyiben ő az origó, ő a forrás, a fiú létének forrása, aki tőle nyer mindent. Vagy vegyünk egy másik ilyen látszólagos ellentmondást. Azt mondja, Jézus Krisztusban lakozik Istennek egész teljessége test szerint. Kolosszai levél, 2. fejezet, 9. vers. És ugyanakkor Filippi levél, 2. fejezet, 6-7. A fiú kiüresítette önmagát. Hát most hogy van ez? Jézus nem úgy üresítette ki önmagát, hogy elhagyta istenségét, hanem, bocsánat, de ezt nem tudom máshogy mondani, hanem helyet csinált magában arra, hogy emberré lehessen, hogy az emberi természetet, tulajdonságokat magába vehesse. Helyet csinált. De mindeközben mégis egyfolytában benne lakozott az Isten egész teljessége testben. Igen, teljességgel emberként járt kell köztünk, mint bárki, elfáradt, megéhezett, megszomjazott. Gyengeségek, kísértések környékezték. Képes volt szenvedni, képes volt meghalni, és isteni erejét pedig, azt pedig nem használta, hanem időnként fel-fel villantotta meg, megmutatta, amikor egy-egy csodát tett, holtat támasztott fel, vizen járt, stb. A fő kérdés azonban mindebben az egész témában az, hogy vajon mi vehette rá Istent arra, hogy emberré legyen. Mi lehetett az a kimondhatatlanul hatalmas történés, vagy micsoda, aminek hatására Isten ilyet tett? Hát a választ igazából tudjuk, a bűn. A bűn, mely halálba visz, mert Pál azt mondja, a bűn zsoldja halál. Jó. Na most ez az, amit Isten nem akar, amit minden áron, de szó szerint minden áron el akar kerülni, hogy az ő legdrágább teremtménye a végleges halálba, a kárhozatba jusson. Ebbe Isten nem nyugszik bele, de, mint az élet szerzője, nem is nyugodhat bele. Képtelenség, nem nyugodhat bele. Az ember azért tart a halál felé, mert a bűn következtében elszakadt isteni jelenlététől, természetétől, életétől, erejétől, igazságától. És a történelem folyamán ez a távolság egyre inkább növekedett el addig, hogy az ember egy bizonyos ponton túl már semmiképp nem tudta maga áthidalni a távolságot. És ezért a másik oldalról, Isten oldaláról lehetett csak megépíteni ezt a hidat. Ez a híd pedig Jézus Krisztus, a Fiú Isten. A bibliai őstörténet, a Teremtés könyv első 11 fejezete ennek az Isten-ember közti távolságnak a tragikus növekedéséről számol be. Erről szól igazából. Az első emberpár elköveti a bűnt, megvonja a bizalmat Istentől. Utána a második nemzedékben már Káin megöli Ábelt, testvérgyilkosság. Majd Káin egyik leszármazottja, Tubál Káin, már tömeggyilkosságot követ el, és még dicsekszik is vele. Úgyhogy Isten már az elején, már a Teremtés könyv 6. fejezetében kénytelen kijelenteni, hogy betelt. Betelt a föld gonoszsággal. Betelt. Nem fér el több rossz a földön, egyszerűen. Úgyhogy Isten a vízözönben eltörli e világot, és új emberiséget teremt a Noé családjából. Ám hamarosan ez az emberiség is a bűnt választja, meg akarja építeni Bábel tornyát, hogy Isten helyébe tolja fel magát. Na nem folytatom ezt tovább, egyre növekszik a bűn. Isten törvényt ad, a Tórát, áldozati kultuszt rendel el, de az ember már sem a törvényekkel, sem az áldozati kultusszal nem képes többé Isten közelébe jutni, a jelenlétébe visszakerülni. Egyszerűen nem képes. És ekkor küldi el Isten a tulajdon fiát, hogy az embert újra, mint a paradicsomban, a maga jelenlétébe vonja. Kedves hallgatóim, innen folytatjuk, majd legközelebb. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ámen.
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról. Mária Rádió.